Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban, címszavakban. Megtalálták az elveszett aranyvárost Egyiptomban. Csatlakozott a Gagarin űrhajó a nemzetközi űrállomáshoz. A gorillák kommunikációjának titkait tárta fel egy új kutatás. Táncol is a most felfedezett narancssárga arcú pávapók. Hónapok alatt születhetnek új gyógyszerek a mesterséges intelligencia segítségével. Aztán szó lesz az első anyai ölelés szerepéről, illetve hogy mit tehetünk a jó alvásért. Először tehát arról hallhatnak, hogy megtalálták az elveszett aranyvárost Egyiptomban. Egy egyiptomi régészeti misszió bejelentette, hogy megtalálta a 3000 éves elveszett aranyvárost, amelyet a homok temetett maga alá az ókori emlékekben gazdag Luxorban. Sok külföldi expedíció kereste ezt a várost, de mind kudarcot vallott, idézte fel Zahi Havas, tekintélyes egyiptomi régész. A felkelő Aton, vagyis napisten nevet viselő város, 3. Amenhotep fáraó korában nyúlik vissza, de még Tutanhamon korában is használatban volt. Zahi Havas szerint az egyiptomi területen valaha talált a legnagyobb ókori város. Az egyik legnagyobb egyiptomi uralkodó az időszámításunk előtti 1391-től 1353-ig trónon ülő 3. Amenhotep a 18. dinasztia 9. királya alapította. A várost, amely korának legnagyobb közigazgatási és ipari települése volt, 3. Amenhotep 8 éven át együtt irányította fiával, a legendás 4. Amenhoteppel, későbbi nevén Echnatonnal. A misszió 2020. szeptembere óta végzett ásatásokat. A munka eredményeként egy jó állapotban fennmaradt város került elő, csak nem komplett falakkal és hétköznapi használati tárgyakkal teli termekkel. Sikerült kiásni a város több utcáját, ezek mentén házakat, amelyeknek falai elérik a 3 métert. Az elveszett aranyváros feltárása a második legjelentősebb felfedezés Tutanhamon sírjának megtalálása óta, jelentette ki Betsy Bryan, az amerikai John Hopkins Egyetem egyiptológiai professzora. Az amerikai tudós szerint a felfedezés segíthet fényderíteni a történelem egyik legnagyobb rejtélyére, arra, hogy Echnaton fáraó és felesége miért döntött az Ahetatonba, a mai Amarnába, az Echnaton által 1346-ban alapított új fővárosba költözés mellett. A várost 3. Ramszesz Medinet Habui temploma és 3. Amenhotep Memnóni temploma között találták meg. Az ásatás során feltárták 3. Amenhotep 3 királyi palotáját, valamint a birodalom közigazgatási és ipari központját. A városkorát gyűrűk, szkarabeuszok, festett cserépedények és 3. Amenhotep kartusát, vagyis nevét viselő agyaktéglák erősítik meg. Találtak boros edényeket lezáró agyakkupakokat is. A város déli részén találtak egy pékséget, egy főzésre és ételelőkészítésre szolgáló területet kemencékkel és cseréptároló edényekkel. Méretei alapján a konyha nagyon nagy számú munkást és alkalmazottat szolgált ki. A város második részben még feltáratlan része lehetett a közigazgatási központ és a lakónegyed, mivel itt nagyobb és jól elrendezett építményeket találtak. A területet egy cikcakkos fal veszi körül, amelyen át csak egyetlen bejárat nyílik a belső folyosókra és a lakónegyedekre. A cikcakkos falak az ősi egyiptomi építészet egyik ritka elemét képezik, amelyet főleg a 18. század végén használtak. A város egy harmadik részén egy műhelyt találtak, ahol egyebek mellett a templomok és melléképületek építésére használt 3. Amenhotep kartusát viselő sártéglákat gyártották. Az ásatások során feltártak fonó és szövőeszközöket, továbbá üveggyártási salakot. Egyelőre vizsgálják azokat a leleteket, amelyeket két szokatlan sírhelyen találtak. Az egyik teremben egy tehenet vagy bikát temettek el, a másik sírban egy ember nyugszik oldalára kinyújtott karokkal és térdei között tekert kötél maradványaival. Szenzációs felfedezés tehát, hogy megtalálták az elveszett aranyvárost Egyiptomban. És a folytatásban is kapcsolódunk még a történelemhez, bár egy más eseménnyel. Csatlakozott a Gagarin űrhajó a nemzetközi űrállomáshoz, és szó lesz arról is, hogy a gorillák kommunikációjának titkait tárta fel egy új kutatás.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Csatlakozott a Gagarin űrhajó a nemzetközi űrállomáshoz, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A napokban kapcsolódott a nemzetközi űrállomáshoz, az emberes űrrepülés kezdetének 60. évfordulója alkalmából Jurin Gagarinról elnevezett hajó. Fedélzetén két orosz és egy amerikai űrhajóssal. Az állomáson így most már 10 űrhajós tartózkodik. A Gagarin legénysége az űrállomásra küldött 65. expedíció. A tervek szerint 191 napot tölt majd a világűrben, mint egy 150 tudományos kísérletet végez majd el, és kétszer végez munkálatokat az űrbe kilépve, az új Nakua többfunkciós modul fogadásakor. A világ első űrhajósa, Jurij Gagarin 1961. április 12-én startolt el Bajkonurból a Vosztok 1 fedélzetén. 108 perces repülésének évfordulóját az űrhajózás napjaként ünneplik meg Oroszországban. Ezek után pedig egy állatvilággal kapcsolatos hír következik. A gorillák kommunikációjának titkait tárta fel egy új kutatás. Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és az ellenségeknek, mennyire hatalmas. Állapította meg egy új kutatás, amely a gorillák kommunikációját vizsgálta. Mint a tanulmányban leírják, a mellkason való dobolás hatásossága, ahogy eddig is sejtették, az állat méretétől és erejétől függ. A nőstények akkor dobolnak a mellkasukon, amikor felmérik a párjukat, a hímek viszont küzdelemre hívnak a mellkas döngetéssel. A kutatók szerint a mellkas ütögetése fontos kommunikációs eszköz a sűrű trópusi őserdőben, ahol élnek. A kifejlett ezüsthátú hímgorillák mellkasverését több mint 1 kilométerre is meg lehet hallani. Edward Wright, a lipcsei Max Planck intézet tudósa elmondta, hosszú ideje vélik úgy, hogy a mellkason való dobolással akarják kifejezni a gorillák, hogy milyen erősek, és ezt a jelzést a hímeknek és a nőstényeknek is küldik. A hímek felé ezzel jelzik, hogy figyelj, nagy vagyok és erős, ne kötekedj velem. A nőstényeknek pedig azt üzenik, nézd, milyen nagy és erős vagyok, engem választhatnál a párodnak. A kutatással végre tényleg sikerült igazolni, hogy a mellkas veregetés elárulja, milyen nagy a gorilla, az ütés hangja egyértelmű jelet küld a test méretéről. A gorilla társadalomban a csoportokat általában egy hím és több nőstény alkotja. A nőstények mozoghatnak a csoportok között, a hímek versengenek a figyelmükért. A hímgorilláknál fontos a méret, a testméret megjósolja a csoportban betöltött rangot, a harci képességet és a szaporodás sikerét. A hímek kiskoruktól gyakorolják a mellkas döngetést, hogy felnőve alkalmazni tudják. Az egyik tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a nagyobb hímgorillák mélyebb hangot adnak ki, amikor mellüket döngetik. Ez egyértelműen jelzi testméretüket, más szóval a hímgorillák nem tudják átverni riválisaikat. A kutatók szerint a hangok a gorillák gégéje közelében elhelyezkedő légzsák méretétől függnek. Szerepük van a morgásban, a figyelmeztető hangok kiadásában és a nem vokális mellkasverésben is. A kutatásokból az is kiderült, hogy különbség van a mellkasra mért ütések tartama és száma között, ami arra utal, hogy a mellkasverés alapján azonosítani lehet az egyes gorillákat. Az ismertetett tanulmány szerint a kutatók a ruandai Vulkán Nemzeti Parkban az ezüsthátú gorillákról készült fényképek és hangfelvételek alapján vonták le a következtetéseket. A fotókat használták a gorillák testméreteinek megállapítására. A lapockáik közötti távolságot a hátuk szélességéből határozták meg. A hangfelvételeket elemezve megmérték a mellkas döngetés hosszát, az ütések számát és hangfrekvenciáját. Vadon 2008-ban már csupán mintegy 600 hegyi gorilla élt, de a természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően számuk azóta már 1000 fölé emelkedett. Sikerült tehát megfejteni a gorillák kommunikációjának titkát, minél nagyobb a hím, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és az ellenségeknek, mennyire hatalmas. Ezt állapította meg tehát egy új kutatás. Ami pedig a folytatást illeti, részben maradunk még az állatvilágnál, táncol is a most felfedezett narancssárga arcú pávapók, és szó lesz arról is, hogy hónapok alatt születhetnek új gyógyszerek a mesterséges intelligencia segítségével.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Táncol is a most felfedezett narancssárga arcú pávapók. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. A most felfedezett táncoló pávapók nem csak különleges, hanem már az arca is megnyerő, a maga narancssárga és fehér csíkos színeivel. Nem csoda, hogy az újfajt azonosító archeológus Némónak nevezte el az egyik animációs film eltűnt bohóc halanyomán. A pici pók azonban nem veszett el, csak a tudomány számára volt eddig ismeretlen. A vicces pávapókot még tavaly fotózta le Shelley Holiday ausztrál fotós és pókrajongó, aki a képeket megosztotta egy közösségi oldalon. Erre figyelt fel Joseph Schubert, az ausztráliai Melbourne-i Victoria Múzeum pókokat rendező szakembere. Arra gondoltam, hogy talán egy új fajról lehet szó, ezért kapcsolatba léptem a fotóssal, aki küldött nekem néhány képet, hogy tanulmányozni tudjam azokat, mondta erre az egyik szakportának a tudós, aki abban az időben 13 pávapók fajt azonosított és 7-nek adott nevet még 2020-ban. A táncoló Némóról a dél-ausztráliai Montgambier közelében készültek a fotók, és Shelley Holiday 2020 novemberében 5 egyedet, 4 hímet és egy nőstényt is begyűjtött, hogy azokat Joseph Schubert tudós tanulmányozni tudja. A pókról szóló leírást végül a szakember idén március végén publikálta az egyik tudományos folyóiratban. A többi pókfajhoz hasonlóan a Némó élénk színei is csak a hímeknél jelennek meg, míg a nőstények többnyire barnák. Utóbbiakat a szakemberek szerint emiatt csak akkor lehet beazonosítani, ha a hímek közelében tartózkodnak. A hímek sötétbarna teste fehérrel vegyül, és narancsszínű foltok találhatóak a lábuk közelében és a lábízületeknél. Arcuk ragyogó narancssárga, a szemük alatt vízszintes fehér csík és a fejük tetején rövidebb függőleges fehér csíkok vannak. Ezek a pókok körülbelül akkorák, mint egy rízszem. A többi pávapókhoz hasonlóan a Némó hímek is bonyolult udvarlási tánccal próbálják meg elkápráztatni a nőstényeket. Megfigyelték, ahogyan a híma lábát emelve kezdi a táncát, majd lassan, részben hajlított testhelyzetben integet. Amikor aztán egy nőstény közelébe ért, akkor a hím mindkét első lábát meglengette, miközben lelkesen felfelé és lefelé mozgatta a hátsó lábait, hallható rezgéseket keltve a levélen, ahol táncolt. A vadonban azonban a hímek még ennél is teljesebb udvarlási rituálét mutathatnak be a kutatók szerint. Ennyi tehát a most felfedezett narancssárga arcú pávapókról, a folytatásban pedig irány az orvostudomány, illetve a technológia világa. Hónapok alatt születhetnek új gyógyszerek a mesterséges intelligencia segítségével. A mesterséges intelligencia, a szuperszámítógépek és a jövő kvantumszámítógépei is jelentősen felgyorsíthatják a tudományos kutatásokat, olyannyira, hogy a gyógyszerfejlesztések ideje a tizedére csökkenhet, és végre a klímaváltozás enyhítését segítő technológiák fejlesztése is hatékonnyá válhat. A témában Flavio Cipcigán fizikus, az egyik számítógépgyártó cég vezető kutatója tartott előadást. A tudomány hajnalán jellemzően szerencsés véletlenek vezettek a felfedezésekhez, amiket csak lassan, próbálgatásokkal és folyamatos kudarcokkal lehetett bizonyítani. Az őseink például így tanulták meg, hogyan gyártsanak betont, mondta el a kutató. Hozzátéve, hogy idővel ez a folyamat sokkal tudományosabbá vált. Az emberek kutattak, kérdéseket tettek fel, hipotézist alkottak, és megpróbálták azt bebizonyítani vagy cáfolni kísérletek segítségével. Megfigyelték, megmérték és megpróbálták megismételni az eredményeket. Ha szükség volt rá, akkor módosították a hipotézist, majd újrakezdték a folyamatot. Ez jellemzően évekig tarthatott, és nagyon drága kutatásokat hozott magával. A megfigyelésen alapuló, majd az elméleti tudomány után persze teret nyert a számítógépes tudomány, ahol már szimulációk és matematikai adatok is segítették a kutatók munkáját. Ez az 1950-es években lett a módszer fő iránya. A 2000-es években aztán megjelent az információrobbanás, amit mesterséges intelligenciával, gépi tanulással, vizualizációkkal lehet jellemezni. A 2020-as évek pedig jó eséllyel elhozzák a felgyorsult felfedezések korát. Szuperszámítógépek és később a kvantum számítógépek olyan szintű gyorsulást eredményeznek, hogy a tudomány számos területén a több éves fejlesztések hónapokra rövidülnek le. Rövidesen innen folytatjuk a témát, vagyis hogy rendkívül gyorsan születhetnek új gyógyszerek a mesterséges intelligencia segítségével. Mindjárt jövünk vissza.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk továbbra is, hogy hónapok alatt születhetnek új gyógyszerek a mesterséges intelligencia segítségével. Erről Flavio Cipcigán fizikus, az egyik számítógépgyártó cég vezető kutatója tartott előadást. Ott tartottunk, hogy a szakember szerint a 2020-as évek jó eséllyel elhozzák a felgyorsult felfedezések korát. Szuperszámítógépek és később kvantumszámítógépek olyan szintű gyorsulást eredményeznek, hogy a tudomány számos területén a több éves fejlesztések hónapokra rövidülnek le. A felgyorsult tudományos felfedezés módszerei segíthetnek a hagyományos módszerek lineáris folyamatából zárt hurkot csinálni, mondta el a kutató. De hogy mit jelent ez? Képzeljük el, hogy olyan új anyagot akarunk létrehozni, ami segít a légkörből kivonni a széndioxidot, és szeretnénk, hogyha ez az anyag specifikus tulajdonságokkal bírna. Legyen strapabíró, képes legyen nagy mennyiségű széndioxidot megkötni. Azzal kezdjük, hogy megfogalmazzuk ezeket a kívánalmakat, majd mesterséges intelligencia segítségével átnézzük a már rendelkezésre álló tudást a témában. Így egy tudásbázist hozunk létre. A következő lépés a magas teljesítményű számítógépek használata, amiket a jövőben rendkívül gyors kvantum számítógépekre cserélünk. Ezek a gépek összevetik a tudásbázist a fontos molekuláris tulajdonságokkal. Így sikerülhet olyan molekulákat létrehozni, amik eddig nem szerepeltek az ismert megoldások között, de megfelelhetnek a szempontjainknak. A gépek új molekulákat generálnak, amik korábban ismert kémiai reakciókon alapulnak. A folyamat új tudást eredményez, ami újabb és újabb kérdéseket vet fel, így a körforgás újraindul, ismét a hurok elején vagyunk. A szakértő két területet, a gyógyszerfejlesztést és a klímaváltozás elleni küzdelmet emelte ki, amik korunk legnagyobb problémái közé tartoznak. Az antibiotikum ellenálló baktériumok megjelenése például új kihívások elé állította a gyógyszeripart. Olyan antibiotikumokat kell létrehozni, amik ezekre a kórokozókra is hatnak. A gyógyszerfejlesztés viszont rendszerint egy hosszú folyamat, ezt segíthet felgyorsítani a mesterséges intelligencia és az úgynevezett generatív modellek. A gyógyszergyártásban ezek sok területen segíthetnek. A mesterséges intelligencia használatával először a már meglévő tanulmányokból, tudományos információkból létrehozott tudásbázis alakulhat ki, sokkal gyorsabban, mintha nem gépek, hanem emberek végeznék a munkát. Míg egy gép képes másodpercenként 20 tanulmányt átvizsgálni, addig az embernek oldalanként 1-2 percre van szüksége. Akár 1000-szer gyorsabb is lehet a munka a mesterséges intelligencia használatával. Ezután következik a mesterséges intelligenciás szimuláció, majd a titok igazi nyitja, a generatív modellek. Ezek olyan lehetséges modellek, amelyeket gépek hoznak létre a korábban fellelhető információk alapján. A szakértő beszámolt egy tanulmányukról is, amiben két olyan peptid, azaz rövid fehérje született, amiket 9000 megalkotott antimikrobiális jelölt közül választott ki a mesterséges intelligencia. A gépek 10 000 szimulációt futtattak végig. A kutatásaik során a technológiát folyamatosan fejlesztik, ezért a jövőben évek helyett akár hónapokra redukálódhat az új gyógyszerek fejlesztése. Minden attól függ, hogy a gépeknek hányszor kell végigmenni a korábban említett zárt hurkos módszeren. A szakértő azt is feltételezi, hogy a fejlesztési idő lerövidülésével a költségek is alacsonyabbak lesznek, mint a mostani megoldások esetében. A módszer ugyanakkor remekül használható a korábban említett, a klímavédelem szempontjából fontos szén-dioxid megkötéses technológiáknál is, hiszen ez esetben olyan anyagokat generálhat a gép, amik megfelelő minőségben és mennyiségben képesek magukba szívni a légkörben található szennyező anyagokat. Hónapok alatt születhetnek tehát új gyógyszerek a mesterséges intelligencia segítségével, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban még mindig maradunk az orvostudomány világában, kiderül, hogy mi a szerepe az első anyai ölelésnek. Mindjárt önnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy mi a szerepe az első anyai ölelésnek. Ha az anyák éreztetik a kisbabájukkal, hogy szeretik őt, gyermekük kedvesebb, nagylelkűbb felnőtté cseperedik majd, mutatott rá egy friss kutatás. Izraeli tudósok közel 100 az 1990-es évek végén született csecsemőt követtek nyomon 2 évtizeden keresztül, hogy megvizsgálják, milyen hatással van rájuk az édesanyjukkal fizikai kontaktusban eltöltött idő, írja az egyik tudományos portál. A szakemberek végül arra jutottak, hogy az anyával való kapcsolat évekkel később mérhető hatással volt az agy szociális működésére, valamint a másokkal való együttérzés és kapcsolattartás képességére. Az anyai test közelsége lehetővé tette, hogy anya és gyermeke között a fejlődésük 20 éve alatt mélyebb legyen az összhang, jobban szinkronba kerüljenek egymással. Ez az összhang pedig érzékenyítő hatással volt az agyra, elősegítve az empatikusabb viselkedést, mondta el Ruth Feldman professzor, a tanulmány írója. A vizsgálatba bevontak a megfelelő időben született egészséges csecsemőket, akikkel az anyjuk könnyedén és azonnal kapcsolatot teremthetett, illetve koraszülötteket is. Utóbbiak között voltak olyan babák, akik, mielőtt fizikai kontaktusba kerülhettek volna az anyjukkal, pár hetet inkubátorban töltöttek, valamint olyanok is, akiket, mivel jobb állapotban voltak, az anyjuk legalább 14 egymást követő nap, naponta nagyjából 1 órán keresztül magánál tartott bőr-bőr kontaktusban, vagyis amikor a kicsi rajta pihenhetett. A szakemberek időnként bejelentkeztek a családoknál, hogy megvizsgálják az anyák és gyermekeik közötti összhangot, kezdetben úgy, hogy a nonverbális jeleket és az azokra adott válaszokat figyelték. Ahogy telt az idő, anyák és gyermekeik úgy építettek ki egyre komplexebb képességeket, annak érdekében, hogy megértsék, milyen helyzetben van a másik, és hogy elfogadják, a másiknak is van véleménye. Kora felnőtt korban az alanyok agyát is megvizsgálták. Arra kerestük a választ, hogy az agy képes-e empatikus lenni a másik ember különféle érzelmeivel kapcsolatban, képes-e átérezni a másik szomorúságát, szorongását, ugyanúgy, ahogy az örömét, boldogságát is. Szögezte le a kutató, aki kitért arra is, a vizsgálatok során az amigdala és az inzula nevű agyi terület mutatott figyelemre méltó érzékenységet. A szakember előbbit az érzelmek nem tudatos azonosításának központjaként, utóbbit pedig olyan részként jellemezte, ahol a saját testünkből érkező jeleket egyesítjük azokkal a jelekkel, amelyek egy másik ember érzelmi állapotával kapcsolatosak. Dr. Mitchell Jogman, az egyik Massachusetts-i egészségügyi intézmény gyermekorvosa, úttörőnek nevezte a kutatás eredményeit, amelyek megerősítették, hogy mennyire fontosak a korai évek. A szülők érzékenyebbek lesznek a kisbabájuk jelzéseire, ha rendszeres a közöttük lévő direkt kapcsolat, még akkor is, ha ez nem bőr-bőr kontaktus. Ez kezdi szinkronba hozni a bioritmust, a cirkadián ritmust, a hormonális folyamatokat és az agyban létrejövő változások sokaságát. A koraszülötteknek hiába kell nélkülözniük életük első pár hetében az édesanyjukkal való közvetlen kapcsolatot. Ha a szerető, óvó, támogató közegbe viszik őket haza, az ugyanúgy pozitívan befolyásolja az érzelmi fejlődésüket. De mi a helyzet az apákkal? Noha a tanulmány nem az apák és gyermekeik közötti összhangra fókuszált, a tudósok úgy vélik, hogy amennyiben az apák már a korai évektől sokat foglalkoznak a picivel, a hatás hasonló lehet, mint az anyák esetében, vagyis minden szeretetteljes, stabil kapcsolat fontos a gyermek életében. Ezek után pedig a folytatásban sok hasznos tanács következik azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk a jó alvásért, ami bizony nagyon fontos. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mit tehetünk a jó alvásért? Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Hiába érezzük úgy estére, hogy az egész napos rohanástól szinte összetudnánk esni, mikor végre alvásra kerülne a sor, pihenés helyett csak forgolódunk. Hát lehet, hogy ismerős a helyzet, de jó hír, hogy a problémára ma már van segítség, sőt, mi magunk is sokat tehetünk a pihentető jó alvás érdekében. Alvászavarról akkor beszélünk, ha rendszeresen nehezen alszunk el, ha az éjszaka közepén felébredünk, és nem tudunk visszaaludni, vagy ha kora hajnalban ébredünk, és ettől egész nap fáradtak vagyunk. Bár sokan nincsenek tisztában vele, az alvásunk minőségét nagyon is sok külső és belső tényező befolyásolhatja. Az alvászavarok zömének hátterében általában a hosszan fennálló kezeletlen stressz áll. Az állandó feszültség okozta álmatlanság ördögi körré válhat, hiszen a forgolódással töltött éjszakákat általában nyúzott reggelek és holdfáradt nappalok követik. A folytonos fáradtság és kialvatlanság pedig egy idő után a teljesítményünkre is rányomhatja a bélyegét. Ha pedig a teljesítménycsökkenés miatt nem tudjuk a munkahelyünkön az elvárt szintet hozni, esetleg kudarcok is érnek bennünket, akkor mindez csak tovább növelheti a bennünk tomboló belső feszültséget, és az éjszakáink bizony nem alakulnak jól. Persze nem csak belső okai lehetnek az alvási nehézségeknek. A helytelen étrend, a mozgásszegény életmód, vagy az alkoholfogyasztás is mind-mind megzavarhatja az alvásunkat. És persze ne feledkezzünk meg a bennünket körülvevő digitális eszközök kékfényéről sem. Több kutatás is bizonyította már, hogyha a képernyő kékfénye megzavarja a belső ritmusunkat, az megnehezítheti az elalvást. Éppen ezért a legjobb az lenne, ha a lefekvés előtt egy órával már nem néznénk tévét, és nem nyomkodnánk a kütyűinket sem. A szakemberek ajánlása szerint a 18 és 64 év közötti felnőtteknek 7-9 órányi alvásra van szükségük naponta, ahhoz, hogy kipihenten ébredjenek. A nyugodt alvás érdekében mi magunk is sokat tehetünk azzal, ha elhagyunk néhány rossz szokást, és helyettük bevezetünk néhány hasznosat. Tehát ezek a következők: késő délután már ne igyunk koffeines italokat, teát, kávét, energiaitalt. Alvás előtt 2 órával már ne együnk semmilyen nehéz ételt. Aztán zárjuk ki a kütyüket a hálószobánkból. Mozogjunk rendszeresen, de alvás előtt 2-3 órával már ne végezzünk megerőltető edzést. Aztán fontos, hogy minden este ugyanakkor menjünk aludni. Minden reggel ugyanakkor keljünk fel. Tévézés és mobilnyomkodás helyett alvás előtt próbáljunk meg relaxáló tevékenységekkel kikapcsolódni. Ilyen lehet az olvasás, a gondolkodás vagy egy jó meleg fürdő. Aztán az is fontos lenne, hogy próbáljunk nem stresszelni az alváson. Ahelyett, hogy idegesen kényszerítenénk magunkat az elalvásra, próbáljunk minél jobban ellazulni. Végezzünk légzőgyakorlatokat. Az életmódváltáson túl segítségül hívhatjuk a gyógynövényeket is. A maskagyökér, komló és citromfű napközben oldja a feszültséget, éjjel nyugodt alvást biztosít. Nem tompítja a figyelmet, ezért nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységet. Az autóvezetéshez szükséges képességekre sincs negatív hatással. A népi gyógyászatban régóta használatos a macskagyökére vagy valeriána, amelynek a kedvező hatását már az ókorban is ismerték. Alacsony dózisban nyugtalanság, magasabb dózisban ideges eredetű alvászavar kezelésében alkalmas. Ugyanilyen stresszoldó hatása van a citromfűnek is, amelyet 2000 éve használ az emberiség, és az idegességből fakadó úgynevezett funkcionális szív- és emésztőrendszeri panaszokat is képes enyhíteni. A komlót, illetve komlótobozzal töltött párnát szintén álmatlanság ellen használták a régiek. Fontos tehát a jó alvás, és magunk is sokat tehetünk ezért, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.